Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Foglaljuk el a helyünket. Isten igéjét olvasom a Bírák könyvéből, Bírák könyve 7. rész, 9. versét. Korán reggel fölkelt Jerubaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harod forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izrael vele szemben, az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki ezt a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr, még ez a nép is sok, vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen veled. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik a kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, kelj föl, támadd meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. Isten áldja meg az ige olvasását, válaszoljunk rá imádságban. Urunk, itt van ez a sok ezer éves történet, hogy hol is kapcsolódunk mi ehhez. Talán leginkább ott, hogy olyan sok harc van a mi életünkben is, és valóban a te szabadításodra, a te erődre, arra a fegyelemre van szükségünk, amit te tudsz adni, arra a lélek gyümölcsére, arra az önmegtartóztatásra, aminélkül nincs győzelem. Sokféle félelem, csábítás van a mi szívünkben is, mint ebben az izraeli seregben, Urunk, de szeretnénk, hogyha benned való bizalommal tudnánk győzedelmeskedni. Eléd hozzuk most azokat a harcokat, életeseményeket, amik bennünk vannak, amikben mi benne vagyunk, és azért kérünk, hogy taníts, bátoríts, szent lelkeddel légy jelen, áld meg az ige hirdetőt, és áld meg minket is, ahogyan szomjúhozzuk és vágyjuk a te építő, bátorító szavadat. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Szeretett testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvasom, a Filippi levél 3. fejezetéből, az 5-től a 11. versig terjedő részből. Pál ezt mondja magáról. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom, a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Szeretett testvéreim, nemrég olvastam egy cikket, ami nagyon felnyitotta a szememet. És ebben a cikkben azt állította a cikk írója, hogy nagyon sokszor úgy vagyunk mi emberek, hogy szeretjük az eredményt, de nem igazán szeretjük azt az utat, amit végig kell addig járni. Nem nézek senkire, de hölgyek számára biztos ismerős, amikor készülünk a strandszezonra, főleg karácsony után, és nagyon áhítozunk arra, hogy milyen jó lenne maga biztosan közlekedni a strandon, és mennyire jó lenne egy pár kilót leadni, de a fárasztó edzéseket nem szeretjük. Tisztelet a kivételnek, nagy-nagy tisztelet. Nagyon szeretnénk okosnak lenni, fejből idézni a nagy latin szerzőket, még inkább a magyarokat, de valahogy a tanulás az nagyon fárasztónak tűnik. Netán irigykedve tekintünk mások házasságára, hogy milyen jó nekik, hogy mennyire szeretik egymást még ennyi év múltán is, hogy mennyire zöld füve van a szomszédnak, és közben pedig elfelejtjük, hogy a fű ott zöldebb, ahol locsolják. Nem szeretünk tenni a házasságunkért, csak várjuk, hogy valahogy jobb lesz. Hogy legalább olyan jó lesz, mint a szomszédé. Nézzük másoknak a vagyonát, a nagy házát, az autóját, a sikereit, de lehet, hogy azt a munkát annyi órában, főleg plusz órákkal, lehet, hogy nem szívesen látnánk el. És valahogy így vagyunk az elengedéssel is, hogy annyira vágyunk rá, főleg amikor mostanában szlengként újra és újra ezzel nyomulnak nekünk, hogy engedd el, engedd el. De hogy? Hát engedd el. Jó, de hogy? Bizony, az elengedés az eredmény. Áhítjuk ezt az eredményt, és nem is biztos, hogy tudjuk, hogy milyen út vezet oda. És talán nem is tudjuk, hogy milyen okból vagyunk ebben a helyzetben, hogy bármit el kéne engednünk. És az a jó hír, hogy ennek még célja is van. Szerintem nektek, keresztény embereknek ezt talán nem is kell hangsúlyozni, de hangozzon el, hát ha valaki ezt nem tudta, hogy Istennek célja van. Mert hogy valahogy így van ez, hogy bennünket is meghatároznak különféle dolgok, a hobbiaink, az emberek, akiket szeretünk, az, ami érdekel bennünket, a saját értékeink. És ezekhez nagyon keményen ragaszkodunk, és amikor jön egy stopptábla, és azt mondja, hogy ezt most neked ki kell engedni a kezedből, akkor ez fájó. Miért kéne kiengedjem? És mégis mi az a technika, mi az a módszer, amivel én ezt ki tudom engedni, hogy ma még fontos, e köré építem fel az életemet, e köré rendezkedem be, és holnap pedig egyszerűen kiejtem a kezemből. Hát nincs ilyen technika, ez a szomorú hír, de az a jó hír, hogy van oda egy út, az elengedéshez vezet egy út, ami nem könnyű, de legalább nehéz, és ezt az utat fogjuk most egy kicsit körüljárni. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy nyilván akik idejöttetek és láttátok, hogy ott van a csillag az épület tetején, és tudjátok, hogy templom, nyilvánvalóan, vagy remélem, hogy nem életvezetési tanácsokat, meg ilyen elengedés coach beszédet, meg motivációs beszédet vártok, hanem igazából azt fogjuk most megnézni, hogy az Isten szerinti elengedés, az hogyan néz ki. Hogyan is történik az elengedés? Eleve honnan ered az a konfliktus, főleg az a belső konfliktus önmagammal, amit az elengedés old meg? Lehet, hogy ez sem új információ, de mégis fontos újra meg újra az emlékezetünkbe vésni, hogy Istennek terve van. Nagyon sokszor, amikor Isten hirtelen avatkozik be, akkor úgy tűnik, mintha csak úgy beleszólna az életünkbe, ötletszerűen, nagyon hektikusnak tűnik Isten. És ez nem egy szimpatikus tulajdonság, és Istennek nincs is ilyen tulajdonsága. Isten előrelátó, és Isten teremtő, tervező Isten, nem ötletszerű, mint az ember. Viszont nekünk is vannak terveink, nekünk is vannak ötleteink, és hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor hallok olyan megnyilvánulásokat keresztény körökben, hogy minden, amit én gondolok emberként, az rossz. Én mindenestől rossz vagyok, az én gondolataim, az én ötleteim, az én legnagyobb szeretetem, és ez mind ez rossz. És így megy össze az az ember, akiben ott van a Krisztus, akiben ott munkálkodik Isten. Megy össze egészen picire, és egyszer csak szinte el is tűnik. Isten pedig azt mondja, hogy én nem akarlak téged infantilizálni. Nem akarom, hogy azt érezd, hogy mindenestől fogva rossz vagy. Főleg akkor, hogyha megtértél, és ott munkálkodik benned Krisztus. Nem foglak téged kidobni a kukába, hanem adok neked egy feladatot. Megbízlak egy feladattal, és ebben ott van a bizalom. Isten megbízik bennünk, és azt mondja, hogy megbízlak ezzel a feladattal, és én mindent megadok neked ahhoz, hogy el tud látni ezt a feladatot. És én megbízom benned, hogy te ezt meg is fogod tenni. És ha nem sikerül, még akkor sem foglak a kukába dobni, hanem századjára is megbízlak feladattal. Egyszerűen azért, mert szeretlek. Ismerlek, és mégis szeretlek. Vannak tehát jó ötletek, és valahogy ezek mégis el tudnak romlani. Valahogy a jó ötleteink, mint akár Dávidnak a templomépítési ötlete, valahogy Istennek nem mindig tetszik. Emberileg nagyon-nagyon vonzó, és Istennek valahogy mégsem tetszik. És ebből ered ez a konfliktus. Istennel is, és önmagammal is. Ha belegondolunk, akkor igazából nem annyira ostobaság ez, hogyha a midianiták ellen föl kell vonulni, és ők mondjuk elég sokan vannak, akkor azért az lehet, hogy nem árt, hogyha van 32 ezer felfegyverkezett harcosom. Azért ez alapvetően nem egy ostoba ötlet. Ez egy nagyon hasznos dolog, hogy készüljünk fel a harcra. Isten a kezünkbe adja őket, de azért imádkozunk, és szárazon tartjuk a puskaport. És ugyanígy abszolút nem ostoba ötlet, Saulként, egy tehetséges zsidó fiatalemberként Gamáliel lábainál tanulni. Mert ez a férfi, noha ezzel pont nem dicsekszik, csak minden mással, de ez egy nagyon értelmes ember, és szerintem, ahogy forgatjátok a Szentírást, és főleg most a római levelet, azért látjátok, hogy nem akármilyen kaliberű emberről van szó. Nagyon tehetséges, nagyon okos, nagyon érdeklődik, nagyon nyitott. Milyen kár lenne, hogyha egy ilyen kvalitású férfi nem menne el korának legnagyobb rabbia lábaihoz ülni, és őt hallgatni, és tőle tanulni. Micsoda elpocsékolt karizma lenne ez, vagy micsoda elpocsékolt ajándék, talentum lenne ez. Önmagában egyik sem ostoba ötlet, és mégis valahol van egy hiba. Mégis valamiért Isten elküldi ezt a rengeteg embert, fegyverestől ráadásul. És Istennek valamiért mégsem tetszik az, hogy Saul Gamálielnél tanul, és talán egyszer még az ő székét is átvehetné, és ő lenne korának legnagyobb rabbia. Hol van a hiba? Ott van a hiba, hogy van olyan, hogy vannak jó ötleteink, és van olyan, hogy az én jó ötletnek látszó ötletem mégis szembe megy Istennek az ötletével. Mert Istennek más terve van. És onnantól kezdve lehet, hogy emberileg nagyon bölcs vagyok, és nagyon kilogikáztam, és tényleg megint idehozom elétek Dávidnak a templomépítési tervét, hogy ez egy becsülendő dolog, nem? Hogy én micsoda nagy palotában lakom, és te pedig sátorban, én szégyellem magam, építek neked templomot. Milyen becsülendő ötlet, és mégsem vág egybe Istennek a tervével. És innentől kezdve lesz bűn, hogy nem kérdezem meg Istennek a tervét. Vagy akár megkérdezem a tervét, vagy akár én nem kérdezem meg, de ő elmondja, és én mégis szembe megyek vele, mert én jobban tudom, mert az én életem. És egyszer csak eljön az a pillanat, az a sarokkő, annyira izgalmas ez, hogy a Szentírás is sarokkővel fogalmazza meg Jézusnak a szemét. Én ezt egyszer keresem a tekinteted, a házi csoportban tudtam meg, nem is a teológián, a házi csoportban tudtam meg az alkalomtartótól, hogy ez a sarokkő az, ami kilógott a házból. És ezen, hogyha valaki úgy vezetett, mint még most én, és nem jól vette be a kanyart, akkor neki ütközött ennek a sarokkőnek, és lepattant róla, vett egy gellert. Eljön ez a sarokkő az életünkben, eljön ez a pillanat, amikor neki csattanok a körülményeknek, és egészen más irányt vesz az életem. Eljön ez a pofon, és ez nem esik jól. Nem esik jól, amikor megállok, amikor nagy terveim vannak, és egyszer csak félbeszakítják. Nem esik jól, amikor elhatározok valamit, és mégsem sikerül. Nem esik jól, amikor én valamit tennék Istenért, és ő azt mondja, hogy köszönöm, de nem. Nem esik jól a visszautasítás. Ez valahogy olyan, mostanában lehet, hogy ilyen példákat fogok mondani, hogy tanulok vezetni, olyan, mint amikor nekem van egy ötletem, hogy hogyan kéne menni, és akkor hirtelen, föl sem fogom mi történik, csak hirtelen előre bólintok, és megáll az autó. És nem értem, hogy melyik lábammal csináltam és mit, és kiderül, hogy nem én voltam, hanem az oktató, aki beültet az autóba, rám bízza az életét is, meg az autóját is, meg a többi ember életét, és hirtelen olyan dolgot tapasztal, amire azt mondja, hogy eddig megengedtem, hogy egy kicsit bénázzál, de itt most megállj van. Itt most közbeavatkozom, és itt nem mész tovább. Vagy éppen belenyúl a kormányzásba, és más irányt vesz az autó. Mert van olyan, amit Isten már nem enged meg. És amikor Isten ránk bízza az életünk kormányzását, akkor működik az ő megengedő akarata. Mert tudja azt, hogy ha bármikor szörnyű irányt venne a helyzet, akkor ő bele tud hathatósan avatkozni. És igen, ez a hathatós beavatkozás, ez a pofon, amikor hirtelen meglepődünk, megijedünk, haragra lobbanunk, és elkeseredünk. Mert hogy mit mond Istenről ez, amikor egy ilyen megállt parancsol, amikor megállít bennünket? Nekem azt mondja nagyon sokszor, hogy Isten hektikus. Hogy most még ezt gondolja, és aztán azt mondja, miért nem szólt elő? Szól, csak lehet, hogy nem figyeltem rá. Nagyon sokszor azt érezhetjük, hogy Isten mindenható, és ezzel vissza is él. Elég rendesen. Hogy engem nem hagy érvényesülni, hogy nekem még annyi jó ötletem lenne, és folyton letöri a szarvamat, nem hagy engem kibontakozni. Nagyon sokszor érezhetjük azt, amire múltkor Tibor is reflektált, hogy Isten büntet. Hogy nekem egy picit jó, és akkor jön Isten, és jól elrontja. Isten megbüntet azért, ha én boldog vagyok. Sokszor érezhetjük azt, hogy Isten nem halad velem együtt. Nem értékeli azt, hogy micsoda nagyszerű ötletem volt. Nem is követ engem, csak úgy közbeszól, és befékez, és bekanyarít. És ez bizony konfliktust eredményez vele. Ezek nem jó üzenetek Istenről. És mit mond rólam? Azt mondja rólam, hogy igen, én még mindig béna vagyok. Hogy már sok éve járok a hitben, és újra meg újra elbénázom. Isten megbízik bennem, és én nekem ez újra meg újra nem sikerül. Alkalmatlan vagyok. Uram, küldj mást, bárki mást. Azt is üzeni magamról, hogy gyenge vagyok. És az a baj, hogy ez nagyon sokszor elvisz egy olyan irányba, hogy én hatalmat akarok magamnak szerezni. Mert elegem van, hogy valaki mindig erősebb, mint én, és közbeavatkozik. Meg akarom szerezni a mindenható hatalmat. A trónusomat az Isten trónusa fölé akarom emelni. És akkor majd minden tervem szépen végbe tud menni. Vagy füstbe, ha kegyelmes az Isten is megállít. Konfliktus szül tehát ez, hogyha ennél a pofonnál nem értem, hogy mi történik. És hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon jó konfliktus, mert ez segíti az előrelépést. Egészen kizökkent, és egészen újra kell értelmezzem az Istennel való kapcsolatomat is, és a saját magammal való kapcsolatot is. Ezek az indulatok, ezek az üzenetek Istenről, önmagamról nem oldják meg a helyzetet, hanem csak tetézik a bajt, mélyül ez a konfliktus. És ekkor, amikor éppen van elég bajod, jönnek a jóakarók, jönnek a barátok, a rokonok, és azt mondják, hogy engedd el. Mintha nem lenne éppen elég bajod, mintha nem éreznéd azt, hogy neked ez fáj, hogy benned ez sebbként ott van, és jönnek, és akkor még csavarnak néhányat ezen a tőrön, hogy engedd el, miért vagy gyenge, miért ragaszkodsz ehhez ennyire. És ez azon túl, hogy megalázó és infantilizál, azon kívül ez fáj. Mert ha nem ragaszkodnék ahhoz a valamihez, vagy ahhoz a valakihez a szívem teljes vágyával és indulatrendszerével, akkor nyilván elengedném. De én ragaszkodom hozzá, és ezek az üzenetek, hogy hát engedd el, majd jön másik, jön a kanyaron túl egy jobb, ezek egészen elszemélytelenítenek. Ezek megalázzák az érzelmeinket, hogy te nem jó helyre ragaszkodsz. És jön Isten, és azt mondja, hogy én ezt nem így fogom kivenni a kezedből, nem ragadom ki, hanem megértetem veled, hogy mi történik. Újra keretezzük ezt az egészet. Isten nem foszt meg az érzéseimtől, hanem megérteti, hogy mi miért történik, és ezzel egészen helyre kerül minden. És lehet, hogy megértem, amikor rárakom az álmaimat, a vágyaimat Isten mérlegére, megértem, hogy ez egy másfajta mértékegység. Hogy én egész idáig azzal mértem, hogy mi az, ami nekem örömet szerez, mi az, amihez én ragaszkodom, amivel úgy tudok együtt haladni, és rárakom Isten mérlegére, és ez a mérleg, ez talán rólam is ezt mondja, hogy megmérettél, és könnyűnek találtattál. Ezek nem jó vágyak. Lehet, hogy nagyon akarod, de ne ezzel a mértékegységgel mért. Mert én megmutatom neked, hogy ez, amire vágysz, amit akarsz, amit tervezel, amit tettél, ez ellenkezik az én tervemmel. És az én tervem az, hogy neked életed legyen, és bővölködjél. Nem az a tervem, hogy kiszúrjak veled, és nehezebb legyen az életed, hanem az a tervem, hogy bevigyelek téged a bőségbe. És ebben, lehet, hogy te még nem látsz a kanyaron túlra, de ebben bíz bennem a te uradban, hogy akadályoz az, amit most még szorongatsz. Nemrégiben beszélgettem valakivel, gyülekezeti taggal, és pontosan azt beszéltük, hogy annyira jól esik világítani, és hogy annyira érzékeljük ezt, hogy minél nagyobb a sötétség, annál jobban világít Istennek a fénye. És közben rájöttünk, hogy igen, de ez az kell, hogy körülöttünk meg sötétség legyen. Ehhez rengeteg fájdalmat meg kell tapasztalnunk. És rengeteg bántást, és rengeteg megszégyenítést. És így világítani, az valóban világít. Nekem nagyon sokszor volt olyan, amikor azt éreztem, hogy az egész világ kirekeszt. Hogy valahogy senki nem ért meg, és hogy valahogy nem tudják feldolgozni azt, hogy bennem mi zajlik. És akkor erre reagálnak, amit ők gondolnak, és ez még több sebet okoz. És én nagyon sokszor kérdeztem Istentől, mint ahogy Pál is, hogy mikor veszed ki ezt a tövist? Ez semmire nem jó. És tudjátok, amikor 10-12 vagy akárhány évvel később valaki ugyanezzel a problémával jön, akkor hirtelen összeáll ez a kép kirakó, hogy ezért engedte meg Isten. Mert hogyha mindezt nem tapasztalom meg, hanem boldog gyerekkorom van, boldog serdülőkor, boldog ifjúkor, akkor tankönyvből elmondom neki szépen a diagnózis, hogy neked ez a problémád, és erre ez a megoldás, és mivel zárom, hogy engedd el. De így, hogy tudom, hogy ő mit él át, és ez valaha nekem is nagyon fájt, tudok neki a saját életemből tanácsot adni. El tudom neki mondani, hogy engem hogyan szabadított meg Isten. Egészen más. Bizony, sokszor csak később értjük meg, hogy mi volt Istennek a terve. Ez kudarc? Vajon Gedeon hadseregparancsnokként kudarcot vallott? Nézd, Uram, összegyűjtöttem egy rakás embert, és mindenkinél van fegyver, és te hazaküldöd őket. Most ki a parancsnok? Te vagy én? Gedeon nem vallott kudarcot. Csupán Istennek más terve volt. Istennek az volt a terve, hogy mindenképpen győzelemre juttatja ezt a sereget. Csak hogy az, ami egy hadseregparancsnok számára óriási potenciál, 32 ezer fegyveres, az Isten tervében esély arra, hogy felfuvalkodjanak, hogy magukra mutogassanak, hogy mi és a mi fegyvereink szabadítottak meg. Megtörténik ez a mérlegelés, és kiderül, hogy az a 32 ezer fegyveres nem azt jelenti Istennek, mint amit Gedeonnak. Mert Isten számára 300 fegyvertelen ember fáklyákkal, korsókkal és kürtökkel. Ez bőven elég ahhoz, hogy megszabadítsa őket. Istennek egész más terve van, és az ő mérlegén kisül, hogy ennyi nem kell. Aztán ott van Pál, aki szintén nem vallott kudarcot. Bár lehet, hogy eleinte így érezte, amikor oda megy nagy délrel durral, hogy összegyűjtem az összes keresztjént, és a végén Damaszkuszba úgy kell bevezetni, vakon. Maga tehetetlen. Egyik pillanatról a másikra. Kudarc ez? Nem kudarc. Hanem megtörténik ez a mérlegelés, hogy Krisztusban és Krisztusért egész máshogy tekinti az életét. Ő nem kényszerből váltott, noha igencsak nagy pofont kapott, hanem amikor megismerte Krisztust, és megtudta, hogy mit tett érte Isten Krisztusban, hogy ő, aki üldözte Krisztust és az ő egyházát, milyen nagyon szereti ez a Krisztus őt. Hogy még a saját élete sem volt drága, ezért a habzószájú Saulért, ezért a farizeusért, akkor Saulban hirtelen minden átértékelődik. És hadd mondjam el, hogy amikor Isten kéri azt, hogy engedj el valamit, akkor ő sem fogja kirángatni a kezedből, hanem átértékeli ezt az egészet. Engedi, hogy megmérd az életedet az ő mérlegén. És engedi, hogy szembesülj ezzel, hogy mit tett érted Krisztus. Hogy mennyire nagyon szeret az Isten. Hogy semmi nem volt annyira drága neki, mint te. És hogy bizony terve van veled is. Azért váltott meg, hogy útnak indítson, és újra meg újra feladattal bízzon meg. És ha elbuksz, akkor újra meg újra felemeljen, és megerősítsen, és tovább küldjön a te feladatodban. Mit mond nekünk tehát ez a két ige, mit mond nekünk ez a két férfi, akinek az életében ilyen komoly elengedések történtek? Azt mondja nekünk, hogy ezt te tudod, és Isten tudja, hogy hol tart az életed. Hogy lehet, hogy éppen pont ebben örlődsz, hogy jött a pofon, jött a nagy befékezés, és nem tudod, hogy ez most mi ez az egész. Lehet, hogy már kezded érzékelni azt, hogy Istennek mi a terve, de még az érzelmek ott dúlnak, még fogod nagyon, amit szeretnél. Lehet, hogy már éppen elengedőben vagy, és lehet, hogy már megtörtént ez az elengedés, mint ahogyan fogunk is hallani egy bizonyságtételt erről, de szerintem mindnyájatoknak van élő bizonysága a saját életében. Bárhol tartasz, tedd Isten mérlegére az életedet, és tedd a vágyaidat Isten mérlegére. És akkor lehet, hogy kiderül, hogy amit ma még azzal a mértékegységgel mérsz, hogy nagyon szeretném, arról kiderül, hogy valójában értéktelen, hogy pejva, hogy elfújja a szél, hogy kár és szemét. És hogyha rájössz erre, hogyha megérted Isten akaratát, és rájössz arra, hogy mindaz, amit teszel, az szembe megy ő vele, akkor te is rá fogsz jönni arra, hogy a te életedben is ez kár és szemét, amit most még szorongatsz, és annak máshol van a helye. Mert hogy van hasznos hulladék, például az újságpapír, de hogyha otthon gyűjtöd, egy idő után kiszorulsz a saját életteredből. De hogyha a kellő helyére rakod, akkor újra hasznosul. Nagyon sok szemetet tartogatunk, és Isten azt szeretné, ha ez nem szorítana ki minket. Sem a saját életünkből, sem a vele való kapcsolatból. Úgyhogy ma, és holnap is, és holnap után is, tedd mérlegre az érzéseidet, az életedet, a vágyaidat. Tedd Isten mérlegére, és engedd, hogy ő mérje meg, hogy mennyit is ér az. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, valóban így van, hogy vannak napfényes időszakok az életünkben, és vannak olyanok, amik egészen a pusztában vezetnek. És nagyon hálás a szívünk azért, hogy te sosem hagysz bennünket magadra. Sosem hagysz bennünket magunkra. Nagyon köszönjük azt, hogy akkor is, amikor napfényes az életünk, akkor is bőven van miért áldanunk téged. És Urunk, áldunk akkor is, amikor valamit, olyan dolgot ragadsz ki a kezünkből, amit nagyon szeretünk. Nagyon hálás azért a szívünk, hogy ebből is érezhetjük, persze nem akkor, amikor ez történik, hanem jóval később, de érezhetjük a te szeretetedet. Érezhetjük azt, hogy gondod van ránk, és hogy a nagy egészét nézel az életünknek. Nem az, hogy pillanatnyilag jól érezzük magunkat, hanem az, hogy inkább csonkabunkán menjünk be a mennyek országába, mint hogy éppen vettessünk a gehennára. Nagyon köszönjük, hogy tisztogatsz bennünket. Nagyon köszönjük, hogy mi vagyunk a te szőlőskerted, akiket nagyon szeretsz, és egyen-egyenként odafigyelsz ránk, és gondod van ránk, sok gondod. Nagyon köszönjük, hogy te nem hagyod abba ezt a munkát. Nagyon köszönjük, hogy újra és újra felállítasz bennünket a kríziseinkből, az élet adta pofonokból. Nagyon köszönjük, hogy megerősítesz abban, hogy terved van velünk. Nagyon köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Kérünk azért, Urunk, hogy hagyd tudjunk mi is ennyire ragaszkodni hozzád, mint ahogyan te ragaszkodsz hozzánk, és amennyire te szeretsz bennünket. Urunk, próbálunk a te nyomodba szegődni. Próbáljuk azt a szeretetet viszonozni feléd és mások felé, amit tőled kapunk, és annyira gyengék vagyunk nagyon sokszor. Köszönjük, hogyha mégis átsütsz az életünkön keresztül. Köszönjük, hogyha ott tudunk lenni jó testvérként, olyanok mellett, akik éppen az elengedéssel küzdenek, akik szeretnének elengedni, de mégis nehezükre esik kinyitni az ujjaikat. nehezükre esik elfogadni, hogy az, ami iránt nagyon mélyen éreznek, az mind kár és szemét. Hogy tudjunk jó testvérként lenni mellettük, nem emberi bölcsességre támaszkodva, hanem a te igéidet és a te szabadításodat meghirdetve. És Urunk, könyörgünk azokért, akik most nagyon nehéz helyzetben vannak, könyörgünk azokért, akik akár a lelkükben, akár a testükben vívódnak, könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, könyörgünk azokért, akik netán arra készülnek, hogy az életüket engedjék el. Nagyon köszönjük, Urunk, azt az életet, amit adsz nekünk, mindazt a lehetőséget, a sok-sok embert, akivel találkozhatunk. És Urunk, annyira fájdalmas ezt tudomásul venni, hogy ez nem tart örökké. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te örök élettel ajándékozol meg bennünket, hogy ezt adod azért cserébe, hogyha letesszük ezt a földit. Nagyon köszönjük, hogy te valóban adsz és elveszel. Először adsz és aztán veszel el. Nagyon hálás a szívünk azért, Urunk, hogy adod az örök életet, adod a mennyek országát. Nagyon köszönjük, hogy ez már el van készítve a számunkra, és ebben az örök életben élhetünk, hogyha átadtuk neked az életünket. Nagyon köszönjük, hogy így adhatjuk majd át számodra a földi életünket. Így tehetjük le a te kezedbe. Így adhatunk neked hálát mindazért, amit adtál. Nagyon kérünk, Urunk, az elengedésért. Nagyon kérünk azért, hogy tudjuk ezt az utat végigjárni. Hogy tudjunk a pofon után nem lázadozni ellened, és nem rázni az ökrünket az égre, vagy akár hátat fordítani neked, hanem hogy tudjuk tudakozni a te akaratodat. Hadd akarjuk megérteni a te terveidet. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és akár előre elmondod a tervedet, akár éppen csak egy lépésnyire világítod meg a mi ösvényeinket, akár csak utólag értjük meg a te tervedet. De Urunk, te valóban jót terveztél az életünk felől, és szívből örülsz, hogyha jót tehetsz velünk, és értünk adtad Jézust, a bárányt. Az ő nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. És pedig hallgassunk meg egy bizonyságtételt.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki esetleg nem ismerne, én Dobó Ágata vagyok, és már 4 éve vagyok itt munkatársa gyülekezetben. És amikor Enikő, a Csendes Napnak az egyik szervezője megkért arra, hogy tegyek ma bizonyságot így a Csendes Nap második napján az elengedésről, akkor rögtön az fogalmazódott meg bennem, hogy ez nem egy olyan tipikus bizonyságtétel lesz, amikor azt mondom, hogy megharcoltam valamit az Úr előtt, túl vagyok rajta, megszabadított, halleluja, amen. Hanem az elengedés az egy olyan folyamat, aminek dinamikája van, és egy egész életen keresztül gyakorolhatjuk. Én szorongó személyiség lévén nagyon sok alkalmat kapok arra, hogy gyakoroljam az elengedést, és ez akár a legapróbb dolgokban megnyilvánulhat, hogy engedjem el a villamost, vagy engedjem el azt, hogy a hittanórán az a gyerek akkor sem fog odafigyelni rám, hogyha én már mindent körbe táncoltam körülötte. Tehát megnyilvánulhat ilyen egészen apró dolgokban, de megnyilvánulhat évekig tartó, hosszú, nehéz folyamatokban is. És most ezért arról szeretnék beszélni, hogy Isten nekem eddig mit tanított az elengedésről. Az egyik az, hogy megtanította azt, hogy a csúcson is ő a lényeg. Az én életemben nem történtek eddig olyan nagy tragédiák, amire azt mondanám, hogy ezt is az Úrral harcoltam meg, hanem nagyon-nagyon sok áldást kaptam Jézustól, rengeteg ajándékot, és azt fogalmaztam meg, hogy ez egy kicsit olyan volt, amikor Jézus elhívta Pétert, hogy legyen az ő tanítványa, és ezt a csodálatos halfogással tette meg, hogy egész éjjel nem fogtak semmit, de az Úr szavára tele lett a háló. És ott van az a rengeteg háló a hálóban, ott van az a rengeteg hal a hálóban, meg a hajóban, és akkor Péter mit csinál? Jézus előtt borul le, és hagyja a túróba a halakat, vagy nem tudom, mit csinált velük, de hogy így ott hagyta az egészet. Élete legnagyobb fogása, gazdag lehetett volna. Egy halász erről álmodik egész életében, és mégis, amikor Jézus jelenlétében ott van, akkor baromira lényegtelen a hal. És valahogy ezt tapasztaltam meg az életem során is, hogy rengeteg áldást kaptam, szerető családi védő-óvó környezetet, rengeteg barátot a gyülekezetben is, testvéreket, ahogyan Isten csomó vizsgán átsegített, az egy külön sztori gyűjtemény, ahogyan ide kerültem káposztásra, nekem az is egy kegyelem, ahogyan vitt az Isten ide, egy tök véletlenül keveredtem ide egy interjú miatt. Szóval, hogy így vitt az Isten nagyon-nagyon sok ajándékon keresztül. És azt értettem meg, hogy de ki adta a halat? Kitől származik ez az egész? Hát Jézustól, és ahogyan egyre inkább haladtam így az életem során, ezt értettem meg, hogy nem a hal a lényeg, hanem az Úr Jézus, és ezért elengedhetek olyan dolgokat, amiket megkapok, és amik az enyémek, és nem kell, hogy ragaszkodjak hozzájuk, mert Jézus fényében mégis Jézus a fontosabb. És amikor ezeket így megtapasztaltam, hogy a csúcson is Jézus a lényeg, akkor ez a bizonyság segített engem azon túl, amikor nem volt hal. Amikor üres járatok voltak az életemben, vagy nehézségek beütköztem, mert azért nekem is voltak bizonyos gyász folyamatok az életemben, akkor megint csak azt értettem meg, amit Péter élhetett át nagypéntekkor, hogy itt most választani kell. Hogy kit engedek el. Mert tulajdonképpen Péter, amikor látta az egészet, hogy Jézus meghal a kereszten, és az, akiért ő mindent otthagyta a hálót, otthagyta a halat, mindent, és ő ott meghal a kereszten, akkor Péternek el kellett engednie valakit. Nem Jézust, hanem azt, akinek ő tartotta Jézust. És még pár fejezettel ezelőtt, a nagypénteki esemény előtt, ugye azt mondja Péter Jézusnak, amikor készül Jeruzsálembe, hogy meghaljon, és mondja, hogy meg fog halni, azt mondja, hogy Uram, ez nem történhetik meg veled. De tulajdonképpen Péter azt is mondhatta volna, hogy Uram, ez nem történhetik meg velem. Te nem teheted meg azt, hogy olyan Isten vagy, amilyennek én nem gondolom, hogy kéne legyél. És nagyon sokszor átéltem ezt az életemben, hogy Uram, ezt nem teheted meg velem. Hát én követlek téged, én hiszek benned, én ott hagytam érted mindent, és te vagy a lényeg, a csúcson is te vagy a lényeg, de hát nem ezt beszéltük meg. És akkor itt jövök rá arra, hogy az ilyen gyász folyamatokban tulajdonképpen én már nem abban az Istenben hiszek, aki ő valójában, hanem abban az Istenben hiszek, akinek én őt közben elgondoltam, így mellé nőtt még az Isten képen mellé egy-két ilyen kedves ilyen kis cifra kinövés, és akkor ezt gondoltam, hogy majd ezt is csináljuk, meg azt is csináljuk, és ebben a gyász folyamatban, amikor Péter is ott látta Jézust a kereszten, ezek levágódnak. És Péternek el kell gyászolnia azt a képet, amit gondolt Jézusról. És Isten nagyon sokszor is engem erre tanított meg, hogy el kell gyászoljam azt, amit én gondoltam róla. Mert ami igaz a világosságban, az igaz a sötétségben is. Hogyha most lekapcsolnánk ezt a teremben a lámpát, akkor ez az asztal ugyanilyen színű maradna. Csak én nem látnám, hanem hinném, hogy ez az asztal még mindig ugyanilyen színű, és nem változtatott a színén. És valahogy így vagyunk az életben is. Én is így, hogy amikor világosság van, akkor könnyű látni, hogy ez az asztal ilyen színű. De amikor sötétség van az életemben, akkor csak hihetem, hogy ez még mindig ugyanolyan színű, hogy az Isten még mindig jó. És csak egy ilyen példa például az életemből, hogy egyszer jó sok évvel ezelőtt én nagyon komoly konfliktusba belekerültem. Valaki megvádolt azzal, hogy én pletykáltam róla valamit, amit nem tettem meg, tehát hogy ezt mások is igazolhatják, hogy én nem pletykáltam, de a lényeg az, hogy ezt az illetőt nem lehetett erről meggyőzni. És keresztény az illető, és az fájt nekem, hogy egyszerűen nem tudtam vele letisztázni, hogy ő meg volt róla győződve, hogy én azt beszéltem róla, és nem engedett az igazából. És én nem tudtam földolgozni, hogy két keresztény ember ezt nem tudja letisztázni, úgyhogy 2,5 hónap alatt 11 kilót belefogytam ebbe a történetbe, mert annyira nem bírtam feldolgozni ezt az egész eseményt. És lehet, hogy valaki számára ez nevetséges, hogy hát azért ez már túlzás Ágota, de nekem ennyire fontos volt az, hogy engem igaznak tartsanak, vagy hogy ne legyek hamis dologgal megvádolva. És el kellett engedjem ezt, hogy ki mit gondol rólam. El kellett engedjem azt, hogy Dobó Ágotáról ne terjedjenek hamis hírek. És rá kellett jöjjek az, hogy még Krisztus, még mindig Krisztus az életemben, és ő még most is szeret, és ő még egyáltalán nem változott meg. És így kellett elengedjek kapcsolatokat is az életemben, és megtapasztalni azt, hogy amikor valami nem sikerül, amikor valami nem megy tovább, amikor valami ami elakad, és egyszerűen nem működik, akkor dönthetek, hogy én ehhez az eszményképhez ragaszkodom, és Krisztus kezét engedem el, vagy elengedem ezt az eszményképet, és Krisztus kezét ragadom meg. És ezekben a gyász folyamatokban értettem meg azt, hogy el kell gyászoljam mindazt, ami nem kapcsolódik Krisztushoz, és Krisztus kezét kell, hogy megragadjam, mert ő meg nem változott meg ez alatt a gyász időszak alatt sem. És azt mondtam nektek, hogy milyen szerető családi környezetben nőttem föl, hát emögött is munka van, mert gondolok a szappanos déd nagypapára, aki lelkészként a háború ide alatt fél oldalára lebénult, és újra kellett tanulnia járni, és ezt Zsoltárt énekelve tette ott a parókia udvarán, látta ezt a nagymamám 14 évesen, aki ment a közmunkába, véres lett a keze a kapálástól, és úgy kellett külön levizsgáznia, és alig akarták fölvenni őt a teológiára, mert olyan vékony volt, mert nem volt mit enniük, és akkor a másik oldalon ott van Boros déd nagymama, akinek 7 gyermeke halt meg babakorában, vagy talán meg sem született, és elvetélt, és a 8. gyermeke is ügyvéd lett, pedig azt szerette volna, hogy lelkész legyen, és aztán a nagypapám lett lelkész az ő unokája, és ott vannak a szüleim, az édesanyám, aki átélte a 8. kerületi százados úton, hogy gúnyolják őket, meg vizelik le a templomot, hogy minél jobban tönkre tegyék ezt az egész Isten ügyet, és szűnjön meg ez a biznisz. És verték őket, meg gúnyolták őket a százados úti iskolában, hogy na te vagy a papgyerek. És azt láttam, hogy emögött munka van. Az, hogy én ilyen szerető családi környezetben nőttem föl, akik mind Krisztusban hisznek, ez komoly munka volt, hogy ők ezen a pontokon nem Krisztus kezét engedték el, hanem őt ragadták meg még jobban. És hogy okuk lett volna akár azt mondani, hogy hát én mindent elhagytam, és követtelek téged, és akkor ez a hála, de megértették azt, hogy az az Isten, aki megengedte nagy pénteket a történelemben, az az Isten pontosan tudja, hogy miért engedi meg ezt a gyász folyamatot az életemben, hogy lezáródjon valami régi, és kezdődjön valami sokkal jobb, valami sokkal csodálatosabb. Ha nekem valaki azt mondja egy évvel ezelőtt, hogy én idén házasodom, akkor azt mondtam volna szerintem egy gúnyos mosolyal, hogy nagy a te hited, testvérem, és elmegyek messzire tőle. És augusztus 5-én lesz az esküvő, amire mindenkit várunk szeretettel, ez a reklámhelye, és hogy megtapasztaltam azt, hogy amikor el tudok gyászolni valamit, akkor Isten aztán újra ott van az én életemben, a csodálatos halfogás másodszorra is megtörtént, és Péter másodszorra is meglátta az Isten dicsőségét, és megint nem a hal volt a lényeg, hanem az Úr Jézus. És ezt tapasztalom meg az életemben, abban a kis röpke 28-ban, amit magam mögött tudhatok, hogy a csúcson is és a mélységben is Jézus a lényeg, és nem a hal. És ha őt ragadom meg, akkor folyamatosan fejlődni fog az életem, hogy folyamatosan tudjak elengedni dolgokat. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De ezt nem mondhatom el mással, ez nem helyettesíthető. Mindenre van erőm a pénzben, ami engem megerősít. Mindenre van erőm a kapcsolatban, ami engem megerősít. Mindenre van erőm, és helyettesítsük be ide a kis dolgainkat, amikhez ragaszkodunk. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogyha őt tudom megragadni, és őt tudom nem elengedni, akkor hiszem, hogy egy idő után minden más menni fog elengedni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Énekeljetek a színbort adó szőlőről. Én az Úr vagyok a védelmezője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki se bánthassa. Nincs bennem harag, de ha tövis és gaz kerül elém, küzdeni fogok ellene, és elégetem. De aki oltalmat vár tőlem, béküljön meg velem. Béküljön meg velem. Békesség minnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok. Amen. Áldás békességet.